Kedves hallgatóink, egy rendkívüli előadás kezdetén vagyunk. A színház nemrég hirdette meg a Tompa Miklós Társulat új évadját, és szokásához híven nagyon sok új színházi bemutatóval rukkol elő a társulat. Hozzászokhattunk már ahhoz, hogy ezekben kistermi, nagytermi, rendkívül modern térbe áthelyezett undergroundos, tehát színház alatti, pince, alternatív színházi előadásokkal is jelentkezik. Híres rendezőkkel, illetve pályakezdő, hazai, magyar, bevált, befutott rendezőkkel. A színház képes mindig meglepni bennünket úgy térben, úgy azzal, hogy miféle új tereket talál ki, és ebben már mindig, bár tudjuk, hogy Keresztes Attila és Rádó Áfri mindig meglep az új tereikkel, de tulajdonképpen itt a színházi előadás kezdeténél ez a teljesen új tér, ez a rendkívül erős megvilágítás, amelyben úszik, egy fény árba úszik most ez a színházi tér, mégiscsak az újdonság erejével és a meglepetés erejével hat. Nem írták ki valószínűleg meglepetés előadásként, és ilyenként Rádó Áfrim egyik rendezésére gondolhatnánk, tehát nem írták ki, hogy melyik előadást is játszik ma, de hogyha ránézünk a repertoárra, akkor 8 közül választhatunk, 8 színházi bemutatót tart az idei évadban a Tompa Miklós Társulat, és hogyha ránézek a repertoárra, hogy a lovakat lelövik, ugye, akkor döbbenek rá, hogy egyértelmű a dolog, hiszen a térnek van valamiféle istáló, nagy istáló jellege, netán lóugrató, futópálya, lófutópálya, lóverseny hangulata is van ezzel a sok megemelt, magas menyezettel és sok-sok reflektorfénnyel, hanem egyéb ennek az előadásnak lehetünk hamarosan szemtanúi, a lovakat lelövik, ugye, Madeleine Hünku rendezésében. Ez a dráma tulajdonképpen úgy bepasszol a mai társadalmi válságos hangulatba is, hiszen a 30-as évek amerikai gazdasági válságának közepén hirdeti a darab Gloria és Robert, Horace McCoy ifjú főhősei egy 6 napos maratoni táncverseny résztvevőiként az utolsó leheletükig küzdenek a kitűzött díjért, amely esélyt adna jövőbeli terveik megvalósítására. Bizonyára ennek az előadásnak leszünk hamarosan szemtanúi, hiszen olvashattuk közösségi oldalakon, hogy itt egy maratoni küzdelem lesz, verseny, és az utolsó leheletükig fognak küzdeni a kitűzött díjért. Ezt maga a vezérigazgató Gáspárik Attila is megerősítette. Hamarosan kezdődik.
De nézem, hogy elég furcsán készülnek itt az alkotók erre az összecsapásra. Úgy néz ki, mintha gyúrnának az előadásra, de nem szövegben, nem monológokat mondanak, hanem fekvőtámaszokat nyomnak, ugrálnak és szaladnak itt körbe.
Én annyit tudok mondani, mindjárt felgördül a függöny, de az új bemutatóban függöny sincs, hálókat látunk, és a digitális nullákat így oldotta meg a rendező, függönyt nem adott, nincs mi fölmenjen, helyette fényárba úszik mindenki, lufik vannak, és várjuk, hogy elkezdődjön az a nagy összecsapás, amelyről a közösségi oldalok hetek óta a legnagyobb küzdelmet vetítik előre.
Kedves hallgatóink, közben kiderült, hogy a lovakat nem itt lövik le, hiszen úgy néz ki, hogy a bukaresti rendező Madeleine Hünku mégiscsak a Nemzeti Színház terében hívja alkotásra a színészeket. Így tovább gondolkodunk, hogy mi lehet az a hatalmas meglepetés, amelyre ebbe a térbe hívtak minket a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház alkotói, és hát úgy látom, hogy ez az a Marosvásárhelyi tér, amely már-már szimbolikus tere is tud lenni Marosvásárhelynek, hiszen itt nagyon nagy csatákat vívtak, rengeteg ember megfordult különböző koncerteken, versenyeken, fesztiválokon, és azt hiszem ez az a hely, ahol Székely János is otthon érezhetné magát. Ez az a hely, ahol ő ki tud teljesedni, és nem csak a magas kultúra képviselőihez tudnak szólni Székely János gondolatain keresztül, hanem azokhoz is, akiket talán jobban érdekel egy meccs, egy foci meccs. itt ebben a térben talán jobban emberszagúbb, testközelibb tud lenni az a Székely János, aki 90 éve született itt Marosvásárhelyen, és gondolatai mai napig meghatározzák az erdélyi létet is. Na de keresem, hogy hol lehet közben Hen János, ugye, aki a Székely János gondolatait fogja közvetíteni majd ebben az előadásban, Én és a világ címmel. Na de hát ez a világ akkor most nagyon kitárul itt Marosvásárhelyen, ebben a térben, ahol nem sokára meg kell, hogy jelenjenek a Gyulai Várszínház alkotói is. Azt írják az előadás ajánlójában, hogy ez lesz az a produkció, amely túllép és túlmutat a regionális és aktuál politikai meghatározottságokon. Na hát ez az a tér, ahol ennek ereje tud lenni, úgyhogy várjuk, hogy mikor elevenítik meg Székely Jánost.
És kedves hallgatóink, hamarosan, pillanatok múlva, hogy látom, kezdődik az előadás. A függönyök rég fel vannak gördülve, hiszen le sem gördültek, fényárban úszik minden. Bele-bele sípolgatnak előadás előtti szuszpansznak a megteremtése, és azt látjuk, hogy a nemzetinek a színészei ennyire népszerűek, a Tompa Miklós színészei a vásárhelyi közönség előtt, és azt látjuk, hogy nagyon érdekes koncepciót talált ki a díszlettervező, jelmeztervező, hiszen mintha római kori időket idézne föl, elég lenge, vékony öltözetet talált ki számukra a jelmeztervező, megjelenik a piros szín bizonyára, a vér színe akar ez lenni, a szerelemé, a véré, a piros rózsáé, semmiképp sem a magyar tulipáné, és ott van ez a fehér, akár légiósokra is emlékeztető viselet, jelmez. Van benne fantázia, és a közönség ezt ennyire díjazza. Szépen mozognak barátságosan a színészek. Vér még nincs a színtéren, barátság van, jó sok mozgás, és várjuk az első drámai monológot.
Kíváncsi vagyok, majd megkérdezzük a színészeket, hogy miből építkeztek, mi volt az, ami befolyásolta őket a próba folyamat során, és bevallom őszintén, én még nem láttam színészeket a közönség soraiból ennyire drukkolni a kollégáknak, akik ugye a színtéren helyezkednek el, és hát ebbe a fehér-piros színbe folyamatosan befurakodik a lila bizonyára, valami ellenséges érzéseket, ellentét párokat próbálnak meg kifejezni.
Vagy pedig utalnak a kereszténységre, mint főpapi méltósági szín.
És hát minimalista maga a díszlet is, tehát a színészek a saját mimikáikra, gesztusaikra vannak utalva, és hát azt is látjuk, hogy valami fajta mozgásszínházi elemeket is beleépített a rendező, hiszen folyamatosan a színpad egyik végéből a másikba szaladnak, és folyamatosan valamiféle feszültség uralkodik a színpadon. De nyilván ebben az a szép, hogy a néző azt ért, amit akar.
Igen, és mintha olykor-olykor némi küzdelem is földerengene, de mégiscsak adogatnak valamiféle labdaszerű golyót, lehet az a földgolyó, egy hangeffektussal dobják föl a közönség nagy-nagy-nagy-nagy lelkesedésére, hanem egyéb ez a zeneszerzőnek a találmánya, Boros Csaba nem hiába növesztette meg a szakállát, ez Boros Csaba koncepció volt, ez a hangeffektus.
Bizonyára ez az az előadás, amely egyszerre hat a szemünkre, fülünkre, és bizonyára szagokat is fogunk itt érezni.
És nem tudom, vetted-e észre, hogy a sok nullából, hogy elkezdődött az előadás, 5-5-5-5, hát a dekalógnak a fele, a 10 parancsolat fele, 5-5-5-5, 5 neked, 5 nekem, 5-5-5-5 mutat a tábla. Nem áll össze teljesen az előadás, és ezzel így van a közönség, hogy annyi abszurditást lát, hogy olykor egyből nem is állhat össze. A közönség nagyon szereti, amikor valaki egy jó mimikával meglendül, valamit ki akar fejezni, és ez sikerült az előbb is, és ezt a közönség rendkívül díjazta. Feltűnik nekem, hogy elég sokat szöknek ezek a színészek, szöknek, bár láthatóan Nóra Fülöp-Bea, a nő, nem jelent még meg a játéktéren, a színtéren, a küzdőtéren, de mégis ez a sok férfi itt szökik. Érte szöknek.
Biztos.
a kegyeiért.
Képzen Nórájáért, ugye, aki egyébként az előadásban biztosan hatalmas nagy érzelmekkel fog mindjárt megérkezni, hogy a számok alatt közben fut az idő is, hanem egyéb improvizálnak ezek a színészek, és meg van határozva, hogy meddig mehetnek el ezekkel az improvizációkkal. A rendező magukra hagyta őket, biztosan feladatokat, kiindulási pontokat adott nekik, és ők csak azt tudják, hogy valamit kell mutatni, és ezt időkeretben.
És az idő azt is jelzi, hogy az óráink meg vannak számlálva. Egy pillanatig se felejtsük el, ketyeg az óránk, lelki, biológiai óránk, és figyeljünk oda egymásra, örvendjünk az életnek, és ennek a legújabb színházi bemutatónak.
Biztosan most próbálják feloldani azt, hogy patkányul éreztük magunkat, amíg vártunk az előadásra. Hát kezdett sikerülni, mert még kíváncsiabbak vagyunk, és próbáljuk kitalálni, hogy ezek az arcok, a mozgások, sok szökés, mit akar kifejezni, mit tudunk mi hazavinni, milyen gondolatokat akarnak elültetni a nézőben.
Orsina, mondó vagyok, mivel én sem vagyok egy Szepesi György, és te sem egy magadban, sem Kádár Zoltán, sem Szép Zoltán közvetítő, forduljunk egy szak kommentátorhoz, közvetítőhöz, dramaturghoz, egy kicsit értelmezze nekünk a jeleneteket, mert elvesztődik a közönség ebben a nagy tükörbenézésben.
Bizonyára a következő előadásra betérőknek is fontos, hogy mi az az alapszituáció, amiben kiindultak ebbe a rendhagyó térben.
És hogy mikor jelenik meg a színtéren a nő, ki minden bajnak az okozója. Hál' Istennek!
Minden örömnek is!
Hál' Istennek!
Igen, közben nézem kívülről, hogy mi történik. És azt látom, hogy minden szem egy a legmagasabb színészre szegeződik. Ez a legmagasabb színész úgy tűnik, hogy ő a főszereplő, ugyanis végig szaladt, és az összesen, akik a többiek figyelték őt, követték valamilyen módon úgy mozgással, mint tekintettel. Van egy ellenséges hangulat. Tehát ez mind drámai esemény, ez azt hiszem minden darabban benne van, hogy van egy ellenséges hangulat, van egy konfliktus. Na most ez az fickó, aki az előbb a legmagasabb színésznek tűnt, úgy tűnik Erdélyben is a legmagasabb színész, valamiért megtapsolja a közönség, beletapsol az előadásban. Na most képzeljük el azt a recepciót, azt a nézői recepciót, amikor önkéntelenül kitör a taps a nézőből, olyan látvány ragadja el a színpadon. Tehát gondolkozok patkányokon, Kieslowskin, Preissnernek jut eszembe a zenéje, ugye Kieslowski egyik kedvenc zeneszerzője, a Dekalóg, érdemes meghallgatni. Igaz, hogy Auschwitz a téma, vagy legalábbis az ottani szomorú és nyomorbeli állapot, de most valamiért ez a zene ugrott be nekem, ahogy nézem a színészeket. Érdekes, hogy nincs nő a színpadon. A patkányokban végigolvasva igazából Hauptmannnak ez a darabja egy olyan szociális réteg, ahol tulajdonképpen a nemek összemosódnak. Ismét e körül forog a tét, úgy látszik. De lehet, hogy szilveszteri kabaré, mert már a tapsról az jut eszembe, hogy ott szokott kibukni a közönségből önkéntelenül, vagy valahogy ráír ez a néző a fogadtatásról.
És hamarosan áthajlik egy musicalbe, megjelenik valamilyen ének is?
Igen, azt nézem, hogy van egy koreográfiája, egy határozott koreográfia. Az egyik szalad előre, és többiek után. Aztán valahogy valamitől egy másik irányt vesz a dolog, és mindenki rohan valaki után. Tehát, hogy milyen szereplő lehet? Hamlet az, aki körül így mindenki pörög. Ez is benne van az évadnyitónkban, ugye? Hamlet egy ilyen négynyelvű produkciónak készül, angol, francia, román és magyar. És hát körülötte pörög a világ, mert hogy ő a központja. Így most ismét beletapsoltak. Annyit tudok, Hamletre visszatér, vagy itt valami. Tehát, hogy nem itt. Valami bűzlik Dániában. Igen, ez most már határozott. Egérfogó jelenethez hasonlít, ott is van egy pontos koreográfia, ugye szórják annak az ártalmatlan király fülébe a gyilkot, a mérget. Nagyon-nagyon-nagyon szurkolnak, úgy néz ki, annak a szereplőnek a közönség képes beletapsolni. Tehát indul a koreográfia, hölgyeim és uraim! Tánc, ének, gyereki! Lehet, hogy ez lenne a szilveszteri kabaré.
És népdalba fog mindjárt hajlani.
Gyereki, gyereki, te barna legény. Igen.
És Boros Csaba meg is adta a zenei hangot ehhez a nótához.
Igen, különleges zongora effektnek tűnik, vagy valami fújós hangszer, igen, van benne valami. Tehát például az expresszionista darabokra jellemző az, hogy különböző hangeffektusok, nem egy összefüggő zene, hanem visítások. Most szünetre megyünk. sűrű beszélgetés van, úgy tűnik, hogy tehetetlen a szereplőgárda, mindenki nagyon fúj, nézik egymást, külön összedugják a fejüket, ismét, mintha össze akarnának csapni, vagy koreográfiára készülnek. Azért ritkán látunk ilyen darabot, ahol lazítsanak a színészek, nyílt színen. Tehát ez valami avantgárd, vagy valami post-avantgárd lehet. Azt mondja Lehmann, a színház szakértő, hogy az igazi színház, amikor látod, akkor olyan érzetet vált ki belőled, mint a gyík, amelyik bekapja az áldozatát. Annyira megbabonáz, megbűvöl. Ez Lehmannnak egy hasonlata.
Köszönjük szépen, Fülöbözse. Belehajrázott a színészgárda, és valószínűleg majd a közönség válaszolni fog erre, hiszen tükröt tartanak állandóan a közönségnek. Szóval Fülöp Erzsébet Böze, egyetemi tanár, színésznő, szakvéleményét hallottuk az éppen zajló bemutatóról. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm. Még egy Szándokán nevű fickót ismertem fel, de most ezzel el vagyok foglalva.
És mivel Henny János nem látjuk a színházi térben, pontosabban a színpadon. Valószínű, hogy ő és a Székely János világa Henny Jánosostól elmarad egy következő időpontra, hanem egyéb nem ez az előadás. Annyira meglepetés szerűen nem árulja el a színház, hogy akár ez is lehetett volna, de nem az. De hogy mit látnak férfiúi szemeim? Egy rakás férfi színész rohangál különféle jelmezekben a színpadon, a főszínpadon, és köztük kit látnak férfiúi szemeim? Egy női lelket, Fülöp Bea testesíti meg ezt a női lelket. Egyértelmű, a lóláb, Bea nehogy félreértse, a Bea láb kilóg fél perc után, a Nóráról van szó, Bea szerepébe bújva, Henrik Ibsen Nórája kezdődik valószínű néhány perc múlva, itt a Marosvásárhelyi sportcsarnokban, dráma ugye, és nyilván Keresztes Attila rendezésében. Ő nagy megformálója a női lélek rejtelmeinek, és a női társadalmi helyzetét fogja boncolgatni, amely Hedda Gabler után ismét drámát rendez. Szóval ennek az előadásnak a kezdetét várjuk. Köszönjük Fülöp Beának, hogy rajta keresztül árulódott el a színházi szándék, hogy bár nem mondták meg, hogy a 100% reloaded alatt mi bújik meg, de hanem egyéb rájöttünk, hogy a Nóra.
Ott tartunk, tehát egyetlen női szereplő is színre lépett, és azt látjuk, hogy sok-sok pasi fut utána, és nem sikerült még megfejteni, hogy miért. Azt már látjuk, hogy nagyon erős az előadás mozgásban, bizonyára improvizálhatnak is a színészek. Russzu Jervin, te mi mindent látsz úgy, hogy közben még szerepelsz is az előadásban?
Hát azt látom, hogy nagyon megizasztja a fiúkat ez az előadás, tehát nagy kihívás és nagy szereplés. Tehát ez egy olyan előadás kezdete vagy vég lehet, ami nagyon-nagyon erőteljesen meg fogja változtatni a Tompa Miklós társulat arculatát, jövőjét, tehát gyökeresen. Tehát a fiúk tényleg mindent oda tesznek, hogy a grund az megmaradjon.
Pál utcai fiúkat dolgozhatták fel időre?
Szerintem igen, nagyon is úgy látszik. Tehát hogy azt látjuk, hogy Nemet csak egy kicsit gyengélkedik, mint vezető játékos hatos, Barta László Zsolt, de mindent belead, úgy látom, hogy ő osztja a lapokat, ki melyik farakáson védekezzen, és hogy ki gyúrja a sarat közben. Tehát, hogy úgy látom, hogy alakul a csapat.
Ebben a 21. századi feldolgozásban, a Pál utcai fiúk újra és újra aktualizálásában a nőnek mi lehet a szerepe?
Hát ő szerintem a vízhordó, meg hozza az élelmet, meg hasonló, de úgy látom, hogy önként vállalkozva nagyon is helytáll a farakás előtt, és ő is úgy látom, hogy gyúrja a sarat keményen, tehát hogy mindent belead azért, hogy a fiúk a grundért teljes bedobásra tudjanak védekezni, és megmaradjon.
Hatalmas energiával dolgoznak a színészek. Ez az ellentétek ütköztetése miatt lehet?
Igen. Most járt le a fél idő, tehát szünet következik, és utána folytatjuk.
Kedves hallgatóink, mégiscsak elnézést kell kérnünk, mert úgy látszik, hogy bár Bea tündököl a színpadon, de mégsem ő játssza ma este a főszerepet. Nem is tudom, hogy nem jutott eddig nekünk eszünkbe, hogy amikor egy ilyen hatalmas térbe hív bennünket a Nemzeti Színház, akkor biztosan arról a mega hiper nagy produkcióról van szó, amelynek a címe a Tündöklő Jeromos, és amely három nagy társulatot fog egyesíteni itt Marosvásárhelyen.
Azért is van annyi szereplő a színpadon.
Akik még lehet, hogy nekünk is ismeretlenek, tehát olyan arcokat fedezünk fel, akik bár tehetségesek, de eddig még nem tudtak megmutatkozni.
Látjuk, hogy táncosan is mozognak, hiszen a Maros is a lábát beteszi a jeromos tündöklésébe.
Így van, ahogyan a Spektrum Színház is, ugyanis Török Viola lesz ennek a nagy produkciónak az átfogója. Biztosan ő is most megbújik itt valahol a háttérben, és onnan figyeli, hogy mit tud tehát a Maros Művész Együttes, a Tompa Miklós Társulat és a Spektrum Színház kihozni a nézőkből Tamási Áron tündöklő jeromosa kapcsán. És ez az a történet, ez az a dráma, amely egy egész közösség megváltott várók keserűségét és reményeit, valamint a várakozásra hamis választ adó jeromos történetét jeleníti meg. Ez az tündöklő jeromost kell nekünk itt most várni, hiszen az izgatottság látszik itt az ismert és ismeretlen arcokon is, úgyhogy lássuk, mit süt neki Tamási Áronból.
Kedves színházba járó, színházkedvelő hallgatóink, elkezdődött a második felvonás, és míg én majdnem biztos voltam benne, hogy a Nóra című előadást láthatjuk, hiszen a női lélek ott rohangált a pályán, és utána a többi 9 férfi színész mind Nóra körül, Fülöp Bea körül legyeskedett, rohangált. Kiderült, hogy mégsem egyértelmű, hogy ez a Nóra lenne, hiszen a rendező lehívta Nórát a deszkáról. Fülöp Bea hogyan értelmezett ezt az előadást? Mi történik?
Tehát diszkriminatív, így csak a férfiak játszódhatnak, ez egyértelmű. Én amúgy is egy kakukktojás vagyok ebben a csapatban. Az egyetlen nő, ezért kell harcolnom a női jogaimért, és egyenjogúságra törekednem. Hát ez csak erőharccal lehet kivívni, tehát nekem is pont úgy kell küzdenem, mint a férfiaknak, pont úgy kell öklölnöm, akasztanom, sapkáznom, és akkor engem is emberszámba vesznek, mint Nórát.
Azt látjuk, hogy nincs a női nincs lélek, semmi
mosoly, nincs senki. A férfiak is le vannak csillapodva kint a nézőtéren. Férfi férfiakkal küzd, nincsen semmiféle izgalom. Na, most bekaptunk egy gólt, sajnos.
Ezt hogy értsük, ezt a gólt? A színházi nyelven minek a szimbóluma?
Nyelven, nem sült el a poén, talán megfogalmazhatnánk így. Nem sült el a poén kellőképpen.
De nem öngól.
Nem öngól. Na, most meg elsült a poén, nagyon jó elsült a poén, kitűnő.
Mit láthatunk most? Egy magas színész feltárja a karjait,
igen,
és nem.
A Nórából van egy szereplőnk, most nem igazán emlékszem, hogy kit fog játszani, de ő képviseli a Nóra szereposztásból az egyik szereplőt férfiként, és most olyan izgatott vagyok, hogy nem tudok egyszerre izgatott is lenni, meg beszélni is. Most megint szinte elsült egy poén, de megint nem sült el a poén, úgyhogy...
De akkor ez egy komédia?
Igen,
nem
hát
dráma,
nem komédia, de hát figyelj, a drámában is vannak poénok. Tehát az ilyen nem föltétlenül tragikomédia, tehát a tragikus is lehet nevetséges.
A kritikus most szólt közben, hogy valami nem volt rendben ott az előadásban.
És megint, és most szünet van, igen. Mehetünk kávézni.
És mint kiderült az előbbi közvetítésből, jeromos tündökölni tud, de nem most, hanem egyéb izgalomban tartják továbbra is, hergelik a közönséget, és bár én magam is belátom, hogy ezekben az időkben, amikor hamarosan a Marsra teszi le az ember a lábát, csak ilyen megaprodukciókkal lehet a közönség érdeklődését a Marson túl is szárnyaltatni, de úgy látszik, hogy még kell erre várni, erre a szuperprodukcióra, és ha már ez a bemutató sem kerül ma itt a sportcsarnokban bemutatásra, akkor már senki sem gondolnánk, de erre ráéreztek a rendező vezetők is, hiszen pont ezzel a címmel, egy újabb bemutatóval áll elő, ígéri, hogy majd valamikor a Nemzeti Színház, és már senki sem címmel. Teljes bizonnyal, hogy a rendező, aki egyben a vezérigazgató is, Gáspári Attila, ezt a jelenetet ragadta meg, ezzel a krími sejtető vért, gyilkosságot sejtető címmel, hiszen, hanem egyéb, mint ahogy hallhattuk a közvetítésekből, van azért itt vérszak, küzdelem. Itt valakinek meg kell halnia. két túlélő egy ekkora összecsapásban nem lehet, hanem egyéb a közönség is az utolsó leheletig akarja ezt a küzdelmet látni, mint a gladiátor küzdelmek idejében valakinek a lelkét ma itt kell hagynia. És kedves színházba járó közönségünk, abból, hogy a közönség gyakran föláll, hajmeresztő módon fölvisít, és a közönség érzi előre, hogy a gyilkos ott találkodik, és ilyenként csak is a 10 kicsi néger jöhet szóba, ennek a bemutatóján vagyunk feltehetőleg, és az egyik sötét alak, Varga Balázs, akit a rendező leküldött be a közönség körébe, reméljük az áldozatát nem ott szedi.